Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit nagybőjti lelki gyakorlatunk első napján. Annak idején jártam itt, ezen a kis plébánián, ebben a templomban is, még izsáki káplán koromban, 80-tól 82-ig voltam izsákon káplán a Gyöngyösi Jakab atya idején, amikor ő meghalt. Nagyon kedves és szép emlékek kötődnek számomra ehhez a térséghez. Kedves testvérek, hogyha a mai világból nem akarunk teljesen kivonulni, mi keresztény emberek, hogyha látjuk azt a társadalmat, amelyben élnünk kell, amely társadalom elviszi gyerekeinket, unokáinkat egy egészen más irányba, akkor érdemes nagyon sok szempontot keresztény szemmel átgondolni, újra gondolni. Mi lehet most az elsődleges feladatunk? Függetlenül attól, hogy milyen idősek vagyunk. Ugye templomokba sajnos leginkább idős emberek járnak, és nekünk bizonyos értelemben az idős embereken keresztül kell megszólítani a világot, kell megszólítani a társadalmat. Nem mindegy, hogy az idős ember is hogyan él, hogyan gondolkodik. Sajnos sokszor halljuk idősek részéről azt a vélekedést, hogy nekem már úgyis mindegy, az én életem már valahogy kifut ebben a ritmusban, menetben, és különösebben nem foglalkozik sok idősebb ember, mi lesz gyermekeiknek és unokáiknak a sorsa. Pedig foglalkozni kell vele. Igenis, felelősség terheli az idős embert is. Meg lehet, hogy mással nem tud Isten szolgálatába állni, csak méltóságával. Ám méltóságával álljon Isten szolgálatára. Az, hogyha a gyermek látja, hogy az idős ember, vagy az unoka látja, hogy az idős ember, a nagypapa, nagymama az élet problémáit hordozza, nem zúgolódik, tisztán látja az élet buktatóit, de megőrzi méltóságát, csöndjét, akkor el fog jönni annak az ideje, amikor azt a fiatalt szintén elkapja a gépszíj, legelőször kétségbeesésében a méltóságát veszíti el. És hogyha eszébe jut, mert eszébe fog jutni, a szülőnek és a nagyszülőnek a magatartása, és úgy érzékeli, hogy az a szülő és az a nagyszülő látta az emberi problémákat, és mégis meg tudta őrizni az emberi problémákban a méltóságát, a csöndjét, akkor ez neki is erőt fog adni. Az ő emberségének, az ő hitének is az alapját meg fogja teremteni. Kedves testvérek, próbáljuk most ezen a három napon úgy átgondolni a mi keresztény hitünket, gyökereitől kezdődően, hogy meglássuk a keresztény élet, vagy talán fogalmazzunk így, hogy az ábrahámi Jézusi hit az fogja megmutatni a társadalomnak, a világnak az élet lehetőségét. Az ábrahámi Jézusi hit fogja biztosítani azt a megoldást, amelyet mi a világban, a társadalomban megélhetünk, amely immáron egyértelmű, hogy testi biológiai értelemben is az élet lehetőségét, reményét adja meg. Szellemi-lelki értelemben egyértelmű. Kedves testvérek, az ábrahámi Jézusi hitet talán így lehetne jellemezni, hogy a krízisben született Isten tapasztalat. A társadalom kilátástalanságában bemutatkozott az Isten. A természeti népek világában, rendjében, életében, és közel áll hozzánk azért magyar paraszti társadalomhoz, még ez a tapasztalat is, hogy a fölkelő nap, a természet rendje, az élet ritmusa és csodája Istenről beszél. De vajon meg tud-e szólalni az Isten a társadalom válsághelyzeteiben, most minden a társadalmi válságról szól, sajátos, hogy világszinten egyértelmű ez a társadalmi válság, egyértelmű, hogy ez egy úgymond ökológiai válság is, hisz tudni kell, hogy vége felé jár ez az olaj alapú társadalom, olaj alapú gazdaság, és egyértelműen ki lehet jelenteni, nagyon sok kutató egyértelműen megfogalmazza, hogy körülbelül 2020-ra, 25-re, tehát egy 10-15 esztendő múlva gyakorlatilag arra a szintre zsugorodik, omlik össze a gazdaság, mint amilyen mondjuk a 30-as években volt. Amilyen nagyjából a mi közvetlen szüleinknek az életében, világában volt, a legidősebbek személyes tapasztalatként is emlékezhetnek még erre a világra. De a mi társadalmunkban még a relatíve fiatalok, az 50-es években születettek is, emlékeznek arra, hogy milyen is volt az a jobbára még villany és személyautó és traktor nélküli világ, amelyben az emberek szépen tudtak élni. Több tere volt még a dalnak is. Biztos, hogy mindegyik templom, azt ugye nem tudom, hogy itt Páhiban hogyan is volt akkor a templom, de biztos, hogy többen jártak még templomba. És az a világ gondolkodásában, szemléletében egyértelmű, hogy kiegyensúlyozottabb világ volt. Ha visszaesik így a társadalmi életben a gazdasági termelés, visszaesik körülbelül arra a szintre, akkor vajon vissza tudjuk-e nyerni lelki békénket, vagy összeomlik, összeroskad erkölcsileg is, lelkileg is a társadalom. Sajnos ennek a jelei is mutatkoznak. Az ábrahámi, jézusi hit három gondolatát szeretném ezen a három estén vagy délutánon szóvá tenni. Az ábrahámi hit alapvető és eredendő üzenetét. Holnap szeretném a mózesi gondolkodás, népet teremtő, a nép Istennel szövetséget kötő világáról gondolkodni, elmélkedni, milyen következményei kell, hogy legyenek ennek a tapasztalatnak, és a harmadik estén pedig arról az egyházról szeretném, ha gondolkodnánk, elmélkednénk, amely egyház evangéliumot ír, amely megtapasztalja már saját életének törékenységét, az emberi közösségben rejlő nehézségeket, és fölfedezi azt, hogy az egyház életének titkában jelenvalóvá kell, hogy legyen, vagy váljon a jézusi dráma, Jézus halálának és föltámadásának a drámája. Ezen a három ponton keresztül szeretném, hogy elmélkedjünk arról az ábrahámi jézusi hitről, amely ábrahámi jézusi hit válságban született. Személyes válságban, olyan ember, illetve emberek gondolkodásának válságában, akik átélték az ember életének végességét, törékenységét, és a társadalom kilátástalan helyzeteiben, és sokkal úgy tetszik, sokkal tisztábban szólalt meg az Isten, az emberi válság helyzetekben beteljesedésként Jézus kereszt halálában. Sokkal tisztábban megszólalt az Isten, mint a korábbi természeti népek és vallások világában. Kedves testvérek, érdekes a társadalomról alkotott kép a Szentírásban. Amikor összefoglalták az Ószövetségi Szentírást, az a babiloni fogság idején volt. Alapvetően Ezekiel prófétának sok emberi problémát látó prófétának a közreműködése révén, a nagy társadalmi tragédiában, mikor Babilon vizei mellett ültünk és sírtunk, és Sion hegyére, városára emlékeztünk, ebben az összefüggésben kell valóban, vagy kellett újra gondolni az ábrahámi hitet. És három megrendítő történettel jellemzi a Szentírás azt, hogy milyen az a társadalom, milyen az a világ, amely társadalom, világ egészében Ábrahám hitén keresztül megszólalt az Isten. Először is leírja a három társadalmi történetet, leírja Káin és Ábel történetét. Káin és Ábel, Káin a földműves, Ábel a pásztor, és egyértelmű, hogy azt a társadalmi drámát fogalmazza meg, írja le a Szentírás, amely társadalmi dráma a szervezett hatalommal, törvényekkel, katonasággal rendelkező társadalom, piasz gazdaság, piaszra termelő társadalom megél, és ahogyan viszonyul a természeti népek világához, Ábel társadalmához. Tudjuk történelmileg, hogy létezett öntözéses gazdasággal működő társadalom, és a természeti népeknek összeütközése, és ahogyan ez napjainkig tapasztalható, a társadalom vesztesei mindig ezek a természeti népek. Úgy tetszik, hogy mi magyarok kerültünk most sorra. És Káin megöli Ábelt. A történetnek nincsen igazi feloldása a Szentírásban. Látni kell a döbbenetes tényt, hogy Káin megöli Ábelt. Akinek van pénze, akinek van hatalma, az valamiképpen elsöpri azt a társadalmat, azt az embert, akinek nincs pénze és nincs hatalma. Hogy utána Káinnak lelkiismeret furdalása legyen. Ott legyen a Káin bélyeg. Nem oldja meg a Szentírás ezt a történetet, hanem fölmutatja, hogy ilyen az emberi társadalom, és ebben az emberi társadalomban van esélye, lehetősége, vagy egyetlen esélye és lehetősége az ábrahámi hit felelősségének. A másik történet a vízözön története. A vízözön története ugyanilyen döbbenettel mutatja be a társadalmat, hogy az az ember, amelyik a maga profitjára tör, amelyik csak a maga anyagi hasznát tartja a szem előtt, az óhatatlanul iszonyatos károkat okoz a természetben. A természetben is, és tönkre tesszük, de könyörgök, ezelőtt két és fél ezer esztendővel, amikor állatokkal vontattak ekét, hát milyen kárt tudtak tenni a természet rendjében azzal szemben, amit most mi megteszünk. És mégis tisztán látja a Szentírás annak a súlyos következményét, amit az ember, a társadalomban élő ember elkövet, ahogyan tönkre teszi a természeti környezetet, élhetetlenné teszi a világot, és ahogyan tönkre teszi az emberi kapcsolatok szövetrendszerét, élő szövetrendszerét, pusztán azzal, hogy profitban, anyagi haszonban gondolkodik, és nem törődik azzal, hogy ennek milyen súlyos következményei lesznek. Bár ebben a három történetben itt van Noé, az igaz ember, aki megmenti az életet. életért érzett erkölcsi felelősségével megmenti az életet. Talán naívnak tűnhet a történet, hogy a bárkába mindenféle állatot beterel, de nagyon éppen a saját meseszerűségében is nagyon szépen leírja, érthetően leírja azt a tényt, hogy igenis az igaz ember hite és felelőssége menti meg az életet. És a világon végig söpör az ember bűnének özönvize, tönkre téve az életet, kiszámíthatatlan körülményeket teremtve. Gondoljunk csak bele, Indiában 50-60 évvel ezelőtt, mondjuk 1950-ben 300 millió ember élt. És a 300 millió ember a maga kezdetleges termelési módjával, eszközeivel élt, és sokan éheztek. Aztán megkapták a benzinmotort, a villanyszivattyút, megkapták a műtrágyákat, intenzív termelést elindítottak, és az éhezés most sem kevesebb, de most már több mint 1 milliárd ember lakik ugyanazon a területen. Miközben a városokban már nincsen víz, tönkre mentek a földek az intenzív műtrágyázás miatt, és azután látni kell azt a súlyos tényt is, hogy az olaj, a műtrágya, a villanyáram megfizethetetlen lesz. Tehát azt jelenti, hogy egy 7-800 millió ember, gyakorlatilag amivel több van most, miközben sokkal jobban tönkre vannak menve a földek, mint 1950-ben voltak. Milyen súlyos tragédiák várhatók ebből fakadóan. Valóban a vízözönszerű katasztrófa az emberiség számára kikerülhetetlen. Itt van a Noé-i szerep, hogy igenis vállaljuk föl az élet felelősségét, és ha föl tudjuk vállalni méltósággal az élet felelősségét, akkor valóban életet és jövőt hordozó emberek leszünk. És a harmadik történet, a bábeli torony története, emlékszünk erre is, ahogyan a maga hatalmi rendszerében gondolkodó ember teljességgel kommunikációs zűrzavarba kerül, meg nem érti ember az embert, és ebben a kommunikációs zűrzavarban szétszóródik az ember. Ez a szétszórattatásnak a története is. És fölmutatja a Szentírás a társadalmat. Ilyen az emberi társadalom. Nem ámíthatjuk magunkat azzal, hogy majd valahogy persze megjavul. Nem javul meg az emberi társadalom. Mindig ilyen volt, és ilyen lesz. Mi a mi lehetőségünk? És itt indul az ábrahámi történet. Ábrahám két szinten éli meg a válságot. Az egyik szint a társadalmi válság. Tudjuk nagyon jól, hogy Ábrahám korában, ott ugye már 1500 esztendeje aktív kultúra volt. Régebb óta volt aktív élő kultúra, mint amennyi idő, mondjuk a honfoglalás óta eltelt. És ebben az időben nyilvánvalóvá vált a társadalom korrupt rendszere, a hatalmi helyzeteknek embertelensége, és ugye a vallásoknak a teljesen abszurdá váló, a hatalmi rendszereket kiszolgáló világa. És ott volt Ábrahámnak a személyes krízise is, hiszen nincsen gyermeke. És úgy éli meg, hogy az ő élete terméketlen. És ebben a belső érlelődésben, belső krízisben, belső csöndben hallja meg Isten szavát. Itt kell hagynod gondolkodásban, felelősségben ezt a világot. Saját utadra, saját felelősségednek az útjára kell térni. És ezt még olyan áron is fölvállalja Ábrahám, hogy szétesik a nagy család, amely pedig a biztonságot jelentette. Tudjuk azt, hogy a nagy család egy része visszamarad Háránban, az édesapja, a felesége vele tart, unokaöccse Lót vele tart, de a család másik része marad. És mégis fölvállalja a nagy család szétesését, mert a krízis mélyén őt megszólította az Isten. És mi lett az ő, hogy mi volt az ígéret, amelyet Ábrahám kapott? Az volt, hogy földet kapsz, talaj lesz a lábad alatt. Nem leszel egy földön futó senki. Valamiképpen a te utódaid öröklik a földet. És akkor is hisz ebben az ígéretben, hogyha tudjuk jól, nincsen gyermeke. Áldássá válsz a föld minden nemzete számára, a sokaság számára, nemzetek sokasága számára, azon sokaság számára válsz áldássá, akiknek nincsen esélyük, nincsen lehetőségük. Akik ott vannak kiszolgáltatottan a társadalmi folyamatokban, akiknek nincsen más lehetőségük, csak az, hogy van Istenük. És Ábrahám elindul erre a kockázatos útra, és válik a hit atyává. Akiről Jézus is azt mondta, Ábrahám látta az én napomat. Valahogy azt a titkot, amely titok Krisztusban, illetve Krisztus halálában, és föltámadásában teljesedik ki. És az ábrahámi hitnek továbbra is megmarad ez a válságot ismerő jellege. Ábrahám, Ábrahám, nézz föl az égre, számold meg a csillagokat, ha tudod. Mit keres Ábrahám éjszakaként? Miért nem fekszik a sátrában? Mert valahogy nem fogja a hely, nem jön álom a szemére. Átéli a sötétség tapasztalatát, és ebben a sötétségben megszólítja őt az Isten. És amikor megszületik a gyermek, Izsák, sokat lehetne Ábrahám sorsáról, életéről beszélgetni, amikor megszületik Izsák, és úgy tűnik most már, hogy egy nagypapa korú boldog apa És most már úgy lerendeződött, helyre állt az élet. És cseperedik, növekszik a gyerek, megvoltak azért ugye a családi konfliktusok, ugye emlékezünk Izmaelre, Hágárra, de azért alapvetően mégiscsak egy magabiztos, nagypapakorú apa. De Isten hallgat. Amikor úgy tűnik, hogy minden rendben van, nem jelentkezik semmi probléma, kerek a világ, akkor Isten hallgat. Testvérek, azért nem csodálkozhatunk azon, hogy a problémamentesnek tűnő, jóléti világban hallgat az Isten. Mert az emberek elhárítják az élet valóságos kérdéseit, az élet valóságos problémáit. És abban, ha megszólal az Isten, akkor az többnyire valami kemény szóval, vagy büntetéssel. És egyszer csak Ábrahám hallja a felszólítást, erígy áldozd föl a gyermeket. Valamiképp összeomlik Ábrahám számára minden, föl kell áldozni a gyermeket. Újra szembesül a teljes sötétséggel, a teljes bizonytalansággal. De megszólalt az Isten abban a jólétben. Az életének abban az egyértelműségében. Kedves testvérek, ha most látjuk így a világban is, a társadalomban is, látjuk a kríziseket, nem baj, ha úgy értelmezzük, hogy megszólalt az Isten. És mi hogyan válaszolunk az Úristen felszólítására? Mit teszünk? Valóban itt van az ábrahámi Jézusi hitnek a kulcsa. Ezért mondhatta Jézus, hogy Ábrahám látta az én napomat, mert tudta, hogy mit kell ekkor tenni. Elindult, hogy akkor, ha neki ezt kell tenni, akkor feláldozza a gyermeket. És Ábrahám feláldozta a gyermeket. Ezt azért kell mondani, mert amikor fölviszi a hegyre, elkészítik az oltárt, megkötözi a fiát, és oltárra teszi. Egyébként a fiú is elég nagy volt ahhoz, hogy már megértse, hogy miről szól a történet, és elfogadta. Bizonyos értelemben legfiatalabb gyermekként ő vált pátriárkává, a hit atyává. És azután Ábrahám később belendül. Az utolsó pillanat után fogja meg úgymond az angyal a kezet, mert a gyermeknek nem szabad meghalnia. De Ábrahám föláldozta a gyermeket. Tudta azt, hogy innentől kezdve ő már nem viszonyulhat úgy a gyermekhez, mint ahogyan korábban viszonyult. A gyermeknek immáron önálló úton kell járni Isten felé. Ő meghozta az áldozatot. Kedves testvérek, ne felejtkezzünk el arról, hogy milyen gyökerekkel rendelkezik ez az ábrahámi Jézusi hit. Ne felejtkezzünk el arról, hogy a mi hitünkben az Isten a krízisekben szólal meg. Ne ijedjünk meg attól, ha sötét az éjszaka, az időskor éjszakája, a meg nem értettség vagy a magány éjszakája. Járjunk ezen az ábrahámi úton, illetve fogadjuk el, amit nagy bőjtben sokszor átelmélkedünk Jézus kereszt útját, Jézus krízisének, kereszthalálának az útját, mert ez az élet útja. Vigyázat! Jézus nem azért halt meg, hogy nekünk ne legyenek problémáink. Jézus azért halt meg, hogy tudjuk azt, hogy mit kell tenni, amikor átéljük az emberi problémákat, személyes sorsunkban, társadalmi életünkben egyaránt. Kedves testvérek, nyúljunk vissza ezekhez az alap emberi gyökerekhez, keressük meg ezeket az alap emberi értékeket, és meg fogjuk látni, hogy az Úristen nem ad nekünk hatalmat, de megadja a méltóságot. Mint egy tanyai néni, 70 év fölött volt már, mikor a 99 éves édesapját temettük. Megkértem, hogy Gizi néni mondjon már egy pár szót az édesapjáról. Ismertem őt, de már csak ágyban fekvő betegként. És a Gizi néni azt mondta, hogy édesapám az életben sok problémát látott, de az Isten mindig megadta neki benne a méltóságot. Ő egyből csak azt mondtam, köszönöm szépen, Gizi néni, ennyi elég. Ha rólunk is csak ennyit elmondhatnak, gyermekeink, unokáink, hogy sok problémát láttak, ez egyértelmű, de az Isten megadta neki benne a méltóságot, akkor már nyugodtan élhetünk és halhatunk meg. Ezt a méltóságot kérjük, amely az ábrahámi Jézusi hitnek az alapja, megszólal az Isten a válságok, a problémák mélyén, és meg fogja mutatni az utat. Éljük át ebben a titokban a húsvétot, a Jézusi halál és föltámadás titkát, és az életet fogjuk megtalálni benne. Ezt adja meg és engedje meg nekünk az Isten. Thank you.